Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Átalakul és heti lapként jelenik meg augusztus 1-től a Magyar Nemzet és több megyei napilap, erősítette meg a kiadó MediaWorks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetők lesznek. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk, ismertették. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programokat 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A következő néhány évben ellephetik Magyarországot a szélerőművek a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján. A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az EU támogatásával 2030-ig a mostaninak több mint a 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bártendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasztunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadékfogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén és virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította a limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben, és ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorsziruppal készítjük el. A cukorsziruppot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorsziruppa. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot. Én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorsziruppal és 3 citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter étel szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcs cukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikába közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátcukrot használhatunk hozzá.
Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
Így van.
És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
A limonádékat csak kevergetnünk?
Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog venni.
Tehát hűsít és frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút, ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dévényi Tibor bártendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Mert Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen-olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értsünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említhetünk meg a mai műsorban?
Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha bordaszeretről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva, sonkával még beborítják, panírozzák, és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros paprikás mártással készült hússzeletet jelent. A bordói és a bretoni azok vörösborral készülnek. A böllér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig pörkölt lével összefogott libomájas, gombás, füstölt szalonnás zöldborsós ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A santili módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbásszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöld fűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostélyos hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejféles gombás lecsosz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyiek gyakran tárkonnyal, lestyánnal fűszereznek. Az erdészni módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. Franciásan készült ételeket tűzdelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és rostos megsütve tálalják. Godard módra sült libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat ne tévessze meg, a szarvasgomba a legtöbb ember számára elérhetetlenül drága, de mivel itt a szakács műsorban érdekességeket is szeretnénk mondani, így megemlítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra az tükörtojással tálalt hússzelet. Jóasszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Mert tálalják. A kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga barackkal vagy barackpálinkával készítik. Kertésznyi módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak, és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhely módra rendszer és savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főtt zöldséget forró vajban pirított és megsózott prézlivel öntik le. Lioni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak a magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsósan, pörköltesen, sok pörköltlével készült ízvilág jellemzi. Magyaróvári sertésgomba Magyarország egyik kedvelt étele. Készülhet sertéshúsból, de készítik pulykamellből is, a natúr szeletet dinsztelt gombával, majd sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A makói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsal módra készült ételeket, elsősorban a marsal májat, sok-sok sült húsos szalonna kakastaréjjal készítik. Medici módra, ez leginkább bélszínszeletet jelent, paradicsom pürével dúsított bernie mártással és szarvas gombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú mirigyből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makaronit, spagettit, minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növeszjen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfűvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen, egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A Murán módon készült borjúszelet natursütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsenyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megpárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokta elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami péknél módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszínszelet, akkor, ha gombapéppel együtt tojásos burgonyapépbe burkolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmarink és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provanszi fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél a provanszi fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rászmódra készült ételeket lecsósan, tejfölösen füstös szalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szesszel készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira máltással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat és marszala máltást. Ez a marszala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor, és ebből is készítenek máltást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Suvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvasgombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefánia módon, ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj vagy libamáj pürőjét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lében párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérboros konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganoff módra készült bélszín csíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült nagyon sokszor padlizsánnal készülnek, az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres vajjal tálalják. Vesztfáliai módon készült sült, sonka madeirással készült sült hús. Viktor Hugo módra, mert róla is neveztek el ételt, nagy ínyenc volt, ha bélszínszeretről beszélünk, Berni mártással és ajóka gyűrűvel díszítették. Villafranca módra, ugyancsak bélszínszeret, vajban pirított gombával és natur tojás lepénnyel beborítva, külön tálalt madeira mártással készítették. Ha vadhúsról szóltunk, akkor gombával, tojással, vörösborral és barna mártással készítik el. A Wellington módra készült bélszint elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztával beburgolva sütőbe készre sütik, és madeira máltással tárolják. Wilson módra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg is karamellel, majd így folytatják a sütést, seris húsleveses mártással tálalják.
Artner Oszkárné gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy a mi hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt a gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beíratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egyházi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, vagy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom, és tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valakit erre hív az úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem láttam ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ferenccel, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor először életemben először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen 2 éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kisnővéreket sem ismertem.
Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mit, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsok, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Egerszalókon, akkor a domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kisnővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kisnővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregi István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri Főegyház megyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
Igen, jelenleg itt az Egri Főegyház megye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresésre kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső kicsi tauval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez, ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak, és akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örök fogadalmat tenni.
Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örök fogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért na, valljuk be, örök fogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
Említetted azt, hogy az Egri Főegyház megye területén 3 helyen van rendházatok, de a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk, idősek otthonában, hospice-ban van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
Lelkipásztoroktól mindig megszoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek?
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, hogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni, és vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatás tisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
Az Úristen, meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsekatya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
Ez egy nagyon friss tapasztalat, így pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.
Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével, Papi Ildikó beszélgetett.
See you.